pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
Folytatjuk Rácz Balázzsal, az MBH Befektetési Bank részvény elemzőjével. A Richtert elemeztük, hát egészen pontosan Balázsik elemezték a Richtert, és beszélgetünk róla. Szeptember óta követitek a részvényt, elhangzott, hogy alul értékelt a egyébként a szektortársakhoz képest is, tehát hogyha mondjuk egy régiós gyógyszercéggel hasonlítjuk össze a Richtert, akkor is lenne még hova felfelé menni részvényárban?
Jó a kérdés, és ahogy mondod, a szektortársakhoz képest. A szektortársakhoz képest is egy ilyen 30%-os alulértékeltséget mutat, sőt még a közvetlen szektortársa a Krika gyógyszercéghez képest, és ez azért fontos, mert a Krika kizárólag generikus portfólióval rendelkezik, még ugye a Richtert inkább originális készítmények forgalmazójáként ismerik, tehát ott egy prémiumot kéne látnunk az értékeltségben, viszont azért az értékeltség különbözet csökkent már az utóbbi időszakban, és azt is látjuk, hogy az árfolyam történelmi csúcson van. Ennek ellenére nem emelkedett az értékeltsége, ez pedig azt mutatja, hogy nagyon sokat tudott növekedni, és hogy a növekedési várakozások, ez látható a mi elemzésünkben is, nagyon jelentős bővülést mutatnak a következő évekre vonatkozóan.
A Richter esetében mennyire erős a kutatás? Mert sokszor beszélünk itt, az első részben megemlítettük már azt, hogy a neuropszichiátriai területen a kariprazinnal nagyot ütött, de más területen is jó kutatásban a Richter, tehát itt is várható a kariprazinhoz hasonló áttörés előbb-utóbb?
A Richter esetében nagyon fontos a kutatásfejlesztés. Ugye azt tudni kell, hogy vannak olyan gyógyszergyártók, amelyeknek szinte csak generikus készítményekből áll a portfóliójuk. Nyilván itt is kell valami kutatás, hiszen a generikus készítményeknek a piacra vitele is igényel valamekkora kutatásfejlesztési költséget, viszont lényegesen alatta marad ez a költség azokhoz a gyógyszergyártókhoz képest, amelyek originális készítményt fejlesztenek. Számokban megnézve a Richternek a kutatási fejlesztése körülbelül az árbevételének a 10%-át teszi ki. Van olyan év, hogy kicsit kevesebb, van olyan év, hogy kicsit magasabb, és ezt rögtön elszámolja a társasága a költségek között, tehát a profit oldalon már megjelenik, hogy a kutatásfejlesztési költségeket le kell számítanunk az árbevételből, és ezeket a költségeket ugye minden évben befektetésként kell értelmezni, amelyek később fognak megtérülni, amikor egy originális készítmény a piacra tud kerülni, mert akkor ezeket a készítményeket magas marzsok mellett lehet értékesíteni.
Hogyha mondjuk ilyen nemzetközi standardet nézünk, nem tudom, hogy mennyire tudod ezt, de hogy kutat egy-egy mondjuk 10 molekula kutatásából mennyi szokott bejönni, ami végül termékké válik? Van egy ilyen átlagszám?
Van egy ilyen átlagszám. Még az előzőhöz annyit, hogy vannak olyan gyógyszercégek, amelyek az árbevételhez képest akár 20%-os kutatásfejlesztési költségeket is elköltenek. Ez a 10% ez mondjuk egy standard szám, így a originális gyógyszercégek között. És akkor visszatérve az eredeti kérdésre, hát átlagosan azt lehet mondani, hogy az első kutatási fázisból, hogy egy molekula a piacra kerüljön, ennek olyan 7-8% valószínűsége. Tehát amikor egy gyógyszercég elkezd kutatni egy molekulát, és még hogyha meg is talál egy új molekulát, akkor még mindig nagyon kevés az esélye annak, hogy piacra tudjon kerülni. Tehát egy nagyon hosszú folyamat és nagyon nagy költség, akár több mint $1 millió is felemészthet, vagy akár több milliárd dollárt is felemészthet az, hogy egy molekulát kikutasson az adott gyógyszergyártó, és azt piacra is tudjon vinni. A kariprazin esetében is ez így működött, több mint 10 év volt, mire piacra tudott kerülni ez a molekula. Tehát nagyon alacsony az esélye, és nagyon drága egy új molekulát kikutatni. Egyébként a Richternek a kutatásainak a többsége az továbbra is a neuropszichiátriai üzletágban van. Egyrészt fejlesztik tovább a kariprazint, másrészt egyrészt fejlesztenek olyan molekulákat, amelyek helyettesíthetik a kariprazint, és ezt szintén mentális betegségekkel kapcsolatos kutatásfejlesztés, úgy is emlegeti a Richter, hogy Vraylar 2.0. Egyébként ezek a fejlesztések nincsenek még beépítve a mi modellünkbe, tehát hogyha tényleg egy molekula olyan fázisba kerül, hogy már nagyon nagy valószínűség a piacra kerülésre, akkor az még egy jelentős árbevétel, illetve eredmény potenciált jelenthet majd a Richternek a későbbiekben, és ugye az is a terv, hogy a 2029-30 után, hogyha a kariprazin szabadalmi védettsége lejár, akkor legyen a Richternek már egy olyan új molekulája, amelyel piacra tud kerülni, vagy legyen már nagyon közel a piacra kerüléshez.
A biológiai, tehát a saját kutatásos molekulák terén akkor nagyjából így áll a Richter. Bioszimiláris téren, ami te világosítottál fel, mert én sem voltam teljesen képben azzal, hogy mit jelent. Szóval, hogy a biohasonló készítményeknél mennyire megy jól a Richternek?
Ugye ez egy más üzletág már, van a Richternek a nőgyógyászati üzletág, amit említettünk, a neuropszichiáciai üzletág, illetve van a biológiai gyógyszereket készítő üzletág. Ez az üzletág 2006-ban jelent meg a Richter esetében, és a Richter nagy tapasztalattal rendelkezik a biológiai gyógyszerek terén, így értelmesnek látta azt, hogy ezt az üzletágat is elkezdje fejleszteni. Ez még az árbevételnek a nagyon kis részét teszi ki. Ugye mi 834 milliárd forintos árbevételt várunk idénre, a biológiai rész ebből körülbelül 30 milliárd forint, tehát még marginális és nem is nyereséges ez az üzletág, viszont a jövőre nézve nagy potenciálja van a biológiai gyógyszereknek, és itt is vannak fejlesztések, de itt nem feltétlenül az originális kutatása jellemző, hanem ahogy említetted, a bioszimiláris készítmények, vagyis olyan eredeti originális gyógyszerek, amelyeknek a szabadalmi védettsége lejár. Ugye itt érdemes olyan úgynevezett blockbuster gyógyszereket vagy készítményeket megcélozni, aminek az árbevétele több mint 1 milliárd dollár felett, hiszen ennek van elég nagy piaca ahhoz, hogy a Richter is érvényesülni tudjon, és van több ilyen bioszimiláris fejlesztése, amelyek még fejlesztési fázisban vannak, de a tervek szerint van olyan új bioszimiláris készítmény, ami már 2025-ben piacra kerülhet, de van olyan, ami mondjuk 2026-ban a várakozások szerint, és emellett a Richter akvizíciók területén is elég aktív, illetve értékesítési megállapodásokat is szokott kötni. Pont a napokban jelent meg egy újabb megállapodás a bioszimiláris területen. Tehát ez is nagyon fontos, hogy a gyógyszer cégek nem biztos, hogy a világ minden területén rendelkeznek azzal a marketing hálózattal és a tudással, hogy értékesíteni tudjanak, és pont ezért döntött ugye Richter is, hogy Amerikában nem saját maga értékesíti a készítményét, hiszen az EBV, aki a világ egyik legnagyobb gyógyszercége, rendelkezik azzal a nagy marketing hálózattal és tudással, hogy egész Amerikában teríteni tudja a készítményt. És lehet, hogy egy japán vagy egy bármelyik távol-keleti gyógyszergyártónak pedig nincsen európai értékesítési hálózata, és akkor itt például a Richtert keresi meg, és itt a Richter lesz a partnere, és ez is ugye potenciált jelent a társaságnak, tehát nem csak a saját készítmények forgalmazása, hanem a más gyártók által fejlesztett készítményekkel kapcsolatban kötött megállapodások után szintén jó bevételt lehet realizálni.
Említetted már az árbevételvárakozást, gondolom ezzel kapcsolatban van nyereségvárakozásatok is. A következő években, 2029-ig ezt a sokat emlegetett dátumig maradhat az a Richternek ez a fajta utóbbi időszakra jellemző nagyjából ilyen 4%-os osztalékhozama, tehát hogyha valaki hosszabb távban gondolkodik, bízhat ebben, vagy azért nem kell ezt készpénznek venni, mert minden üzleti év tartogathat, hát ugye nem csak pozitív, de negatív meglepetéseket is.
Hát a kockázat, illetve a bizonytalanság az természetesen benne van, de a stabil osztalékfizetés az egy fontos szempont, és mi is ezt várjuk, hogy a következő években fennmaradhat a stabil osztalékfizetés. Ezt biztosítani tudja a folyamatosan növekvő nyereség, hiszen nem csak az árbevétel terén várunk növekedést, hanem az üzemi eredmény még nagyobb mértékben növekedhet a következő években, mint az árbevétel, ez pedig amiatt van, hogy a marzsok javulhatnak. Az elemzésünkben is látható, hogy az üzemi eredmény hányad, az 2028-ig folyamatos növekedést mutat, és bár ugye a kutatásfejlesztés is sok összeget felemészt, illetve nagyon nagy akvizíciók is voltak a Richternél, és várhatóak is a következő időszakban. Erre vonatkozóan nyilván nincsen konkrét bejelentés, de nekem az a várakozásom, hogy ahogy eddig is a jövőben is aktív lesz az akvizíciók terén, például az idei első fél évben 130 milliárd forintot költött el a társaság akvizíciókra, de maradt pénz az osztalékfizetésre, és a várakozásunk az, hogy a jövőben is megmaradhat ez a stabil osztalékfizetés, úgyhogy lesz pénz kutatásfejlesztésre mellette, illetve az akvizíciókra is fordíthat majd összeget a társaság.
Rácz Balázzsal beszélgetünk, az MBH Befektetési Bank részvényelemzőivel. Köszönjük, hogy itt voltál, és jó napot, jó munkát neked!
Köszönöm szépen, hogy meghívtatok.
Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.